Fabricius Nagy Emese, építőművész, designer, táskatervező, mai beszélgető társam. Jól mondtam? Szia! Köszönöm szépen, hogy itt a műhelyedben, Kuckorban tudunk találkozni. És mi az igazi profilod neked ezek közül, a táskatervezés? Minek mondanád te magad, ha egy idegen bejönne ide és megkérdezni, hogy jó napot kívánok, ön mivel foglalkozik?
Én tervező művésznek, iparművésznek gondolom magam, mert nagyon sok minden érdekel, és ami úgy igazán érdekel, abban elég mélyen el tudok merülni. Végzettségemet tekintve én építőművész vagyok, viszont már nagyon régóta textillel is foglalkozom. Gyakorlatilag 7 éves korom óta bánok a varrógéppel, és nagyon-nagyon szeretek beledolgozni. És az építész szakmát azt azért nem gyakoroltam sohasem, habár gyönyörű, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sok szépsége van. De a kézzel alkotás az, ami nagyon hiányzott, és ezért, amint lediplomáztam, azonnal elkezdtem bőrrel foglalkozni, és ezzel egy picit a varázshoz is visszakanyarodtam.
A Mesh táska branded, ez lassan 10 éves lesz, ha jól számolgattam. Amennyit én róla tudok, geometriai formák, bőr alapanyag, limitált mennyiség, manufakturális módon készült, saját kezűleg készült egyedi termékekről van szó, darabokról. Mi az a volumen, amivel te még itt elbírsz? Vagy a kereslet erre, ezekre az exkluzív termékekre úgy állt be, hogy mondjuk egyedül győzöd előállítani?
Igen, mivel ezek nagyon egyedi darabok, és sokáig készülnek, inkább az iparművészet kategóriájába tartozik, és ezért ezek nagyon személyre szabottak is. Sokszor egy-egy darabból egy személynek készítek, és emiatt ezek nagyobb, magas árkategóriát is képviselnek.
Lehet olyanról beszélni, hogy MSS stílusa, ez felismerhető? Vagy akik már vásároltak nálad, ők be tudják azonosítani egy másik által készített termékről, hogy azt te csinálhattad? Van valami különös ismertető egyed?
Szerintem a letisztultság és a finom vonalak azok mindenképpen ismertető jegyei ezeknek a tárgyaknak. És mindig igyekszem valami olyan csavart belevinni, amitől egyedi, mint formailag, mint kialakítását tekintve. Például a Csepp kollekció darabjai mind síklappá teríthetők a cipzár segítségével.
Síklappá teríthető?
Igen.
Csak magamnak mondom, hogy jól értettem.
Igen, igen.
És ebben mi a pláne? Bocs.
Az, hogy nagyon jól tisztíthatóak, tehát hogyha valaki nehezen fér a táska aljába, akkor kevésbé tudja ezt tisztítani. De a bőrtárgyaknál még a tárolás is egy nagyon fontos momentum, mert ha egy bőrtárgy megnyomódik, akkor onnantól kezdve esetleg a formáját is elveszíti, és nálam a tárgyaknak nagyon kidolgozott formavilága van, és nagyon fontos az, hogy ezek ne rodjanak be, megőrizzék azt a feszített, íves formavilágot, amit én kitaláltam, és hogyha a síklappá terítve tároljuk, akkor így meg lehet őrizni.
Így már értem. A te célközönséged, vagy vásárlói köröd, ez könnyen beazonosítható? Megvan az, hogy jellemző, kik vásárolnak nálad?
Én azt gondolom, hogy általánosságban olyan emberek vásárolnak, olyan vevőim vannak, akik szeretik az egyedi míves darabokat, és akik meglátják a különbséget egy boltban készült tömegtermék, és egy olyan termék között, ami egyedi és rájuk szabva készül.
Tehát igényesség kérdés alapvetően, lehet ezt mondani?
Igen, szerintem igen.
Szép érzék.
Igen, igen.
De honnan inspirálódsz, honnan merítesz ötleteket amúgy?
Nagyon-nagyon szeretem a természet formáit. Ezeket nagyon-nagyon sokszor figyelem meg, és ezekben el tudok merülni. És az építészeti tanulmányaimból is rengeteget merítek. Alapvetően a geometrikus formaképzés ez szerintem innen származik.
És akkor csak kizárólag bőrből készíted a táskáidat?
Nem, mert kísérleteztem már munkám során a filccel is, illetve született egy 3D nyomtatással készült moduláris rendszer is. Ennek az a különlegessége, hogy itt gyakorlatilag egy alapanyagot hoztam létre, egy tárgyaládot, amiből, mint a Legóból, aztán tárgyakat lehet építeni.
Ez a mélysejt alakú elemekből, ami ott a polcon, hallgatók sajnos nem látják, de én igen. A fantázia neve Jóra?
Igen.
és úgy tudom, hogy ez egy pályázat részeként készült.
Igen.
Többet magaddal, harmad magaddal készítettétek egy
ennek
csapatként.
Egészen szép pályája van ennek a munkának, mert első lépésként a Moholy Nagy Formatervezési Ösztöndíjat pályáztam meg, melynek keretei között ezt megterveztem, kiviteleztem. Majd ezzel a tervel olyan nagy megtiszteltetésben volt részem, hogy pályáztam a formatervezési díjra, a Magyar Formatervezési díjra, és ezt is elnyertem vele. Majd úgy éreztük, hogy ebben a rendszerben még van lehetőség, és a férjemmel, és még egy barátunkkal közösen tovább léptünk, és szintén egy startup versenyen mérettettük meg a tervet, már további funkciókkal bővítve. Úgyhogy egy nagyon érdekes és izgalmas időszakot köszönhetek ennek a tervnek, ennek a terméknek, vagy tárgynak.
Tehát Fabricius Csabával, és Horváth Ede Bencével.
Igen.
Mondtad, hogy kísérletezés, mint fogalom az anyagokkal. Azért az elmúlt egy-két évtizedben, és most nem csak az űrtechnológiával összefüggésben gondolok az anyagfejlesztésekre, hanem mondjuk nanotechnológia is eszembe jutott most. Ezek az új irányok, ezek adnak olyan új kreatív lehetőségeket, hogy érdemes egy új anyagot kipróbálni akár olyan területen, ahol addig az nem volt jellemző, vagy teljesen ismeretlen volt? 3D nyomtatást említetted például.
Igen, szerintem nagyon-nagyon érdemes ezekben az átkapcsolásokban gondolkodni, mert én is azt látom, hogy valaki úgy tud újító lenni, hogyha egy kicsit tágabban nézi a saját szakmáját, és nyitott szemmel jár a világban, nagyon-nagyon sok olyan sikeres projekt jön létre, ahol társ szakmáktól csenünk el bizonyos dolgokat, amik aztán nagyon sikeresen tudnak beépülni egy új ötletbe.
Egy nagyon jó megfogalmazást hallottam egyébként a kreativitásra, tehát a kreativitás nem az, hogy valami újat kitalálunk, vagy feltalálunk, hanem a meglevő dolgokat úgy ötvözzük, hogy egy teljesen új végkifejlet történjen, tehát egy addig szokatlan módon pontosan ezeket a részeket összeillesztjük, és egy teljesen új dolog jön létre. Itt akkor ez a pályázatra készült táska is gyakorlatilag ez a kategória lehet.
Igen.
Tudsz még valami olyat mondani, vagy mutatni most nekem, ami még hasonló szemlélettel készült?
A táskának a bővítése az egy elég új gondolat volt, hogy egy táskában ezekkel a cellákkal bizonyos új funkciókat lehetne hozzárendelni, tehát ezek a cellák lehetnek napelemek, amelyek aztán képesek tölteni a telefonunkat, vagy léptékváltással akár felületeket bevonni, építészeti léptékben használni. De nyilván itt már ugye megjelent a Generon, mint napelemes tetőcserép, tehát hogy a moduláris napelemes egységek már azért egész jól elterjedőben vannak, és én ezt nagyon üdvözlöm, tehát szerintem nagyon izgalmas.
Már mondtam neked a beszélgetésed, hogy én nem értek a divathoz, tehát lövésem sincs egyébként a trendekhez. Bevallom neked, hogy amikor egy ilyen exkluzív terméket én meglátok valahol, és az mondjuk be van árazva, akkor pont ezért, mert nem értek hozzá, hogy egyrészt hüledezni kezdek, ha a magasabb ár kategóriáról van szó, másrészt meg elgondolkodom rajta, hogy vajon milyen hozzáadott érték miatt lehet ez ennyi. Ezeknek a társaságnak az esetében az árcédula miért annyi, amennyi? Tehát mennyi időbe telik elkészíteni? Mi kell hozzá? Mit raksz te bele? A két kezed munkáját nyilvánvalóan. Tehát hogy képzeljük ezt a folyamatot, amikor egy egyedi dolgot mondjuk megcsinálsz?
Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és nagyon sok impulzus eredménye. Amikor azt mondjuk, hogy valami újdonság, abban rengeteg idő van, ugyanis nincs új a nap alatt. Mindent kitaláltak már, és nagyon nehéz valami olyat világra hozni, ami valamiben más, és például a bőrtáskák tekintetében is a csepp kollekciót a mai napig még fejlesztem. Tehát ez egy folyamatos fejlődésnek az eredménye, folyamatos tanulás, rengeteg kísérletezés, annyira egyszerű dolgok, mint például az íves formák, hogyan tudják lekövetni ezt a formavilágot a cipzár fogai, hogy az aztán működőképes legyen. Ez egy fél éves formakeresésnek az eredménye. És ugye ez idő alatt az ember effektív nem termel pénzt. Ezt utána kell beleépítenie a tárgyaknak az értékébe, ezt a rengeteg időt, kísérletezést, amíg ezek a megoldások kialakulnak.
amit nem egyedileg gyártasz, hanem mondjuk szériában vagy kollekcióban, akkor ez a jó kifejezés tanára. Ott látok a polcon egy ilyen fekete ívelt táskát, most nem tudom, az melyik kollekciónak hoz tartozik. Mondjuk egy olyat elkészíteni a nulláról mennyi idő?
Hát olyan egy nap körülbelül.
Most meglepődtem, azt hittem, az egy gyorsabban megy.
Nem.
Nem.
Tehát a bőrrel dolgozni elég időigényes folyamat, főleg mert én azt a célt tűztem ki, hogy a táskáim nagyon időtállóak legyenek, és ezért a munkaórákat is bele kell tenni. Például itt most arra gondolok, hogy a szélek kiképzésénél is egy olyan módszert választottam, hogy nem visszahajtom a bőrt, hanem szélfestéssel dolgozom el, és ez egy nagyon hosszú folyamat, mert a szélre 5 rétegben kerül a festék, aminek nagyon hosszú a száradási ideje, a rétegek között csiszolni kell, tehát csak a szélfestés is egy olyan hosszú folyamat, ami jelentősen megnöveli a munkaórát, viszont végeredményében sokkal tartósabb is. És amikor a vásárló kifizeti ezt az árat, akkor nem egy évre vásárol, hanem ezek a tárgyak befektetésnek minősülnek.
És mennyire tudja valaki, amikor így ránéz egyre, és megtetszik neki, hogy mondjuk ez, amit mondtál, például szélfestés, stb. Honnan kap információt erről? Te elmondod neki? Vagy van valami termékleírás, amiben ezt részletezed?
Általában akik engem megtalálnak, ők már azért tisztában vannak ezekkel az értékekkel, és emiatt nagyon nehéz azt a sávot megtalálni, azt a fórumot, ahol ezeket a tárgyakat el lehet adni. Tehát ezért egy kicsit nehéz ez a szakma, és nehéz ezt a minőséget képviselni.
Én úgy tudom, hogy van néhány üzlet az országban, ahol a te termékeidet egyébként meg lehet vásárolni, vagy a honlapodon keresztül is meg lehet rendelni őket. Tehát oda beszállító vagy?
Igen. Ott van egy árukészlet, és akkor fogyás esetén én azt pótolom.
Kell ehhez egy Budapest?
Kell. Kell. Ráadásul az Andrássy út kell, tehát... De egyébként számomra nagy büszkeség, hogy oda engem meghívtak, mert ez egy magyar dizájnereket gyűjtő üzlet. Tehát abból sem egy tömeg cikkeket árusító üzlet, hanem ugyanolyan pályán mozgó iparművészeket tömörít ez az üzlet, mint amilyen én vagyok.
Az utánkövetés az létezik? Ebben a műfajban? Tehát mondjuk van ismereted olyanról, aki mondjuk híresebb ember, vagy ismertebb ember, aki mestáskát vett már ma Magyarországon, vagy az elmúlt, nem tudom, pár évben?
Annyira erről így nem tudok, de ez az én hibám is, mert marketing az nem az erősségem, és ugye itt már elég erősen kell ezt a vonalat is.
Ezt még ki lehet dolgozni majd részleteiben menően. Iparművészeti formatervezői díjaid vannak, tehát ismernek és elismernek, ezt ki lehet jelenteni. A kortárs közeg az mennyire támogató millió Magyarországon? Mennyire ismeritek egymást, mennyire támogatjátok egymást, mennyire segítitek esetleg az értékesítését a másiknak?
Én azt gondolom, hogy azért van egy bizonyos összetartás, mert ez nagyon fontos a szakmánkban, de... vidékiként azért ez sem egyszerű. Ezeknek a történések, annak a színejava az Budapesten zajlik, úgyhogy...
Nem csalogattak oda téged? Soha?
Hát nagyon jó lenne, igen, de most már ide kötnek így a családi szállak is. Viszont van például a Fiatal Iparművészek Szövetsége, akik számos művészt tömörítenek, és tőlük nagyon sok lehetőség érkezik, minden pályázatról információkat küldenek, amiről tudomást szereznek, kiállításokat szerveznek. Vannak ilyen közösségek, akiknek sokat köszönhetek.
Van úgy, hogy fölkelsz, és aznap nem akarsz csinálni semmit? Fordult már elő ez veled valaha? Tehát nem akarsz dolgozni magyarul?
Soha. Az ellenkezője meg szokott viselni, ha nem jöhetek dolgozni, az nekem...
Tehát akkor ilyen nagy ünnepek, ilyen többnapos ünnepek, akkor ezek szerint neked nehezebben telnek, mint másnak?
Igen. De nagyon szeretek családi körben lenni, van 2 kisfiam is, tehát nagyon-nagyon szeretek velük lenni, de én úgy vagyok teljes egész, és úgy érzem magam egyensúlyban, hogyha dolgozhatok.
Beszélhetünk itt egy fél mondattal visszatérve az előzőekre, valamiféle lobby erőről, vagy érdekérvényesítési képességről? Tehát meg tudtok ti azért jelenni, akár olyan fórumokon is, ahol mondjuk döntéshozók vannak jelen, hogy a ti levegőzutásotokat, vagy terepeteket esetleg meg tudjátok alapozni, vagy ki tudjátok szélesíteni?
Igen, most már egyre több ilyen lehetőség van. Megint csak visszatérek a pesti viszonylatokhoz, hogy elég sok olyan pályázati lehetőséget hirdetnek most már, ami felkarolja az ilyen kisebb tervezőket, hogy meg tudjanak erősödni. De ahhoz is azért szükségeltetik egy olyan háttér, ami segít az elindulásban, tehát vannak azért feltételei.
Van ilyen árukapcsolás, nem is tudom, ez jó kifejezése, hogy mondjuk egy divat bemutatón például a te táskáiddal jelenjenek meg a manőkenek, ami nyilván nem elsősorban a táskákról szólna. Ilyen lehetséges? Vagy igen, tudtok ilyet szervezni magatok között?
Igen, vannak ilyen kapcsolódások.
A varrógépet említetted, hogy nagyon korán elkezdted a varrást vele, akkor miket csináltál, amikor elkezdted?
Elsősorban magamnak igyekeztem ruhákat készíteni. És arra emlékszem, hogy édesanyám szekrényét mindig nagyon felborítottam így az elfekvő alapanyagok iránt.
És akkor babákat vagy olyan hasonlókat próbálkoztál elkészíteni?
Óvodás koromban babaruhákat. Igen, azzal kezdődött a pályafutás. Életemben én nem emlékszem arra, hogy nagyon sokat hisztiztem volna kisgyermekként. Most így van tapasztalatom már anyaként, hogy ezért milyen erőségekben tud ez megjelenni egy szülő életében. De arra emlékszem tisztán, hogy kisgyermekkoromban egy varrógép miatt igen komoly lobbit indítottam.
Az alapanyagok újrahasznosítása az létezik itt nálad, vagy úgy kell mindent megvásárolni, és új bőrrel, új cipzárral, új csatokkal dolgozol csak. Van valami, amit így vissza lehet forgatni? Vagy fel lehet ismerni, hogy ez egy újrahasznosított alapanyag? Megköveteli ez a minőség azt, hogy újból dolgoz?
Mindenképp, igen, mindenképp új alapanyagokból dolgozom. De olyan viszonylatban viszont nagyon is nyitott vagyok az újrahasznosítás iránt, hogy kutatom az olyan minőségű ökobőröket, amik esetleg szóba jöhetnek. Csak itt mindig azt kell mérlegelni, hogy ez a minőség rovására megy-e, mert azt semmiképp sem szeretném, hogyha ez megtörténne, úgyhogy most ez még ilyen kutatási fázisban van, de mindenképp nyitottan állok mindez. Lehetséges, hogy majd lesz így a márka életében is egy ilyen vonal.
Látok azért a falakon plakátszerű fotókat is. Ezeket saját magatok készítitek, vagy készítettétek, vagy profi fotóssal, mert látom a te táskáid vannak ott modellekkel.
Igen, Dénes Nóra profi fotós készítette nekem ezeket a nagyon klassz fotókat. Nagyon értékesnek tartom őket, és nagyon izgalmasak mindig ezek a fotózások. Nagyon szeretem, ahogy Nóra dolgozik, és amilyen precizitással állítja be ezeket a képeket. Emögött is nagyon sok munka van. Egy ilyen fotózás igaz, hogy mondjuk egy-két nap alatt lemegy, viszont ezeket hetek, hónapok munkája előzi meg, minden egyes kép megtervezése, a hátterek megtervezése, a kompozíciók, tehát ez mind-mind nagyon sok munka.
Itt látom a szerszámaidat egy ilyen szerszámtartó falon, ezek mennyire térnek el mondjuk egy varrónő, vagy egy szabó, vagy egy hasonló területen dolgozójétól? Vannak valami speciális eszközeid esetleg, amit úgy kellett megcsináltatni külön ezekhez a minőségű táskákhoz?
Persze, egyrészt a kliséket, amivel a logómat bele nyomom ezekbe a termékekbe, az mindenképp teljesen egyedi, és sokszor vannak egyedi lyukasztók, formák, amik úgy külön készülnek ezekhez a darabokhoz.
Van itt egy próba bábú, ugye? Annak lehet nevezni? Ruhatartó bábú? Vagy szabó bábú? Vagy milyen?
Szabó baba.
Szabó baba. Itt van egy szabó baba. Ezek szerint akkor ruhákat is készítesz.
Igen. Megint eljött egy újabb fázisa az életnek, és szerettem volna bővíteni a tudásomat, és ezért elkezdtem a szabásvarrásba is elmélyedni, elkezdtem tanulni is, és megnyitottuk barátnőmmel a Lila Atelier mennyasszonyi szalonunkat, és nagyon-nagyon szeretem ezt a vonalat is, mert ebben is ugyanúgy benne van az aprólékos, kézzel készült darabok lehetősége, tehát ezek is nagyon személyre szabottak, és én a munkámban ezt a részt szeretem a legjobban, a személyre szabott termékek készítését, és egy esküvői ruha is nagyon-nagyon egyéniségre, személyre készül.
Tehát ez azt jelenti, hogy amiket most ezen a területen készítesz, az egy bizonyos emberé lesz, és senki másé, tehát nem kölcsönző, hanem egy alkalomra szóló ruhát készítetek el?
Ez igény szerint változhat, mert mi igyekszünk fenntartható módon gondolkodni. Azt gondoljuk, hogy ha valakinek nincs úgy eszmei értéke az esküvői ruhájának, akkor miért ne lehetne az, hogy egy másik mennyasszony is ugyanolyan boldog lehessen vele. Ezért mi meghagyjuk ezt a lehetőséget, hogy amit ő visel először, az csak bérbe vegye, és utána más is élvezhesse.
Azt említetted, hogy a személyre szabottság, az egyediség feltétele mondjuk egy olyan kreatív munkának, amit te így végrehajtasz, vagy elképzelsz, hogy és megfelelő kihívást is jelent. Mondjuk egy mennyasszonyi ruha esetében, te hogy jársz el? Tehát mikor csatlakozol be abba a folyamatban, hogy megismered mondjuk a mennyasszonyt? Vagy mit kell csinálni ahhoz, hogy az tényleg tükrözze az ő személyiségét, esetleg leképezze a vágyait, vagy egy rájellemző dolog legyen, amit mondjuk a násznép majd aztán jól észrevesz, és akkor mindenki nagyon fog örülni. Találkoztok ti előtte?
Persze, igen.
Hogy zajlik egy ilyen?
Első lépésként mindig nagyon fontosnak tartjuk a személyes megismerést, és mindenkit elhívunk egy próbára, ahol nagyon sokat szoktunk beszélgetni a mennyasszonyokkal arról, hogy mivel foglalkozik, mi a fontos számára, milyen dolgokat szeret. Aztán persze kitérünk arra is, hogy az esküvő milyen keretek között fog zajlani, milyen a helyszín. Nagyon fontos szempont, hogy a vőlegénynek tetszen a ruha, és hogy ő mit szeret. Tehát így megpróbáljuk megismerni a személyiséget, az egyéniséget. Majd ezt követően a mintadarabjainkat felpróbáljuk, és abból is nagyon sokat tanulunk, hogy a mennyasszony milyen típus, milyen anyagokat szeret, milyen fazonok állnak neki jól, és ezt követően tudunk kikristályosítani egy vonalat, ami mentén elindítjuk a tervezést.
Volt már olyan, hogy újra kellett terveznetek?
Nem, még nem.
Emese, a beszélgetéseim végén szoktam kérni mindenkitől egy könyvajánlót. Lehet szakkönyvről is szó, vagy bármiről, egy regényről, vagy amit legutoljára olvasott valaki, vagy a kedvenc olvasmányáról, hogy ajánlja a hallgatóknak. Tudsz nekem most kapásból mondani valamit?
Hogy őszinte legyek, mostanában csupa gyerekirodalmat olvasom, tehát Varró Dánielt nagyon-nagyon szeretjük, őtőle nagyon sokat olvasunk a gyerekeknek. És
de nem úgy találtál rá, ugye, hogy a varrás szó rá kerestél rá?
Nem.
Varró Dani verses köteteket ír elsősorban, de prózát is.
Igen, meg a Szomjas Trollt, azt nagyon kedveljük, tehát nagyon kreatív megoldások vannak benne, ami úgy élvezhetővé teszi, és reflektál a gyerekek számára is a mai világ működésére.
A gyerekekben látsz egyébként valami olyan érzékenységet, vagy affinitást? Mutatnak már valami tehetséget a kreatív dolgok iránt?
Igen, egyértelműen. Kisebbik kisfiam nagyon jó érzékkel nyúl rá a világ dolgaira, és a megfigyelései is nagyon jók, és nagyon ügyesen le is rajzolja őket, úgyhogy ő benne látok a vonalomból.
Oké, tehát nem szakad meg gyakorlatilag akkor ez a kreatív vonal. Emese, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt főleg, hogy ebben a környezetben tudtunk találkozni. Én itt kicsit így magamba szívom az illatokat, meg amit látok, és akkor megint csak sokkal tájékozottabban távozom, mint ahogy ide érkeztem. Köszönöm szépen ezt neked.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.